Kedves hallgatom! Elkezdjük Jónás próféta könyvének tanulmányozását. Jónás könyve talán jobban ki van téve a kritikusok támadásainak, mint a Biblia bármelyik más könyve. Sajnos sok keresztény gondatlanul fenntartásokat fogalmaz meg a Szentírás kánonjában levő eme fontos könyvvel szemben, és közben nem tudják, hogy ezáltal a kritizálók kezére játszanak, és ártatlanul is a szkeptikusok áldozataivá válnak. Még a keresztények is mondják, amikor túlzásokkal teletűzdelt történetet hallanak, ez olyan, mint Jónás könyve. Ezen lényegében azt értik, hogy amit hallanak, azt nehéz vagy lehetetlen elhinni. A hadviselésben az ellenség taktikája mindig az, hogy kitapogatja a gyenge pontokat az ellenállás arcvonalában, és támadását arra a sebezhető pontra irányítja. E kritérium alapján sok kritikus nyilvánvalóan arra a következtetése jut, hogy Jónás könyve az isteni följegyzés egyik sebezhető része. Ez a könyv az a pont, ahova az ellenség a legsúlyosabb támadásokat irányítja. Ennek eredményeképpen az átlagos keresztény korunkban úgy érzi, hogy ez a leggyengébb láncszem a Szentírás láncának 66 láncszeme között. Ha ez a láncszem elszakad, akkor az egész lánc szétesik. Vajon tényleg Jónás könyve a Biblia Achilles sarka? Igen, ha elfogadjuk a kritikusok nevetséges magyarázatait. A Septuaginta fordítói kérdőjelezték meg legelőször e könyv észszerűségét. Szinte mintár szolgáltattak a kritika lavinájának, amely egészen a mai korig eljutott. A modernizmus ősi módszere a könyv allegorizálása és annak hirdetése, hogy ezt a könyvet Robinson Crusoe és Gulliver utazásai közé kell sorolni. Napjainkban a liberalizmus ugyanezeket a taktikákat alkalmazza. Allegóriává teszik, és azt mondják, hogy az a valóságban egyáltalán sohasem történt meg. A kritikusok elképzelhetetlen elméleteinek némelyike annyira messze megy és fantasztikus, hogy csak nem nevetséges. Sokkal könnyebb elhinni Jónás könyvét, mint elhinni a felőle mondott magyarázatokat. Szeretném most átadni neked a Jónás könyvével kapcsolatos néhány szokatlan magyarázatot. Egyes kritikusok a bizonyítás legkisebb jele nélkül hangoztatják, hogy Jónás a sareptai özvegy fia volt. Vannak olyanok, akik szerint Jónás álmot álmodott a hajón, miközben tombolt a vihar, és hogy Jónás könyve az ő álmának a leírása. Vannak olyanok, akik szerint Jónás könyve hasonlít a föníciaiak egyik mondájához, amelyben Herkulesről és a tengeri szörnyetegről van szó, pedig egyáltalán semmi hasonlóság nincs a kettő között, csak magyarázatokat próbálnak keresni. Egy másik csoport azt tartja, hogy jól lehet Jónás valóságos személy volt, és tényleg Tarsisba hajózott, és a viharban hajótörést szenvedett. A vihar és a hajótörés után Jónást fölvette egy másik hajó, amelynek az orrán halfigura állt, és ez támasztja alá a Jónás könyvének a följegyzését. Ezt eléggé megértem, mert ha a vihar után fölszedték Jónást, akkor egy ideig öntudatlan állapotban lehetett. Azt is el tudom képzelni, hogy úgy érezhette magát, hogy abban az időben a halban volt. De azon a véleményen vagyok, hogy miután visszanyerte egészségét körülbelül a második napon, Jónás arra a következtetése jutott, hogy hajón van, és nem egy hal belsejében. Megint mások azt a vad állítást teszik, hogy egy elpusztult halat sodort a víz, és Jónás abban nyert menedéket a vihar után. Ez a csoport az élettelen hal és az élő Jónás képét hangoztatja. Mielőtt ezt a könyvet végig tanulmányoznánk, előre bocsátom, hogy nekünk egy élő hallal és egy halálra szánt Jónással van dolgunk. Ezért a mai liberalizmus erőteljesen vallja azt az álláspontot, hogy Jónás könyve semmi más, mint allegória, vagyis csupán gyermekmese, amit Ezopusz meséjének a sorába kell helyeznünk. Ez elképzelések kitalálói azt állítják, hogy Jónás könyve észszerűtlen. Ezeket az elméleteket azért hozzák elő, hogy valami hitelességet kölcsönözzenek a történetnek. Nagyon érdekes volna tényleg meghallani, hogy mit mondana Jónás az ő nagyon észszerű magyarázataikra. Mindezeket az elképzeléseket figyelmen kívül kell hagynunk, mert semmi alapjuk nincs, és történelmi szempontból a leghalványabb bizonyítékkal sem rendelkeznek. Mindez csupán a kritikusok fantáziájában létezik. Nekünk ki kell mondanunk, hogy Jónás történelmi személyiség volt, és nem a mitológiából vett valamelyik szereplő. Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a leírás pontos. Be lehet mutatni, hogy a könyv üzenete végtelenül fontos, még abban a rendkívül kritikus korban is, amelyben élünk. Jónás történelmi személy, és ő írta ezt a könyvet. Lapozzunk egy történelmi könyvhöz, a Királyok második könyvéhez, ahol ezt olvassuk. Amaciának, Jóás fiának, Júda királyának 15. évében lett Izrael királya Jeroboám, Jóásnak a fia, Samáriában 41 esztendeig. Királyok második könyve, 14. rész, 23. vers. Amennyire tudom, még sohasem tette kétségessé senki, hogy második Jeroboám király tényleg élt, és Izrael északi királyságának volt a királya, és hogy 41 évig uralkodott. Ez történelmi följegyzésen alapul. Továbbá ezt olvassuk. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Nem tért el Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. Ő állította vissza Izrael határát a Hamáti úttól a síkság tengeréig az Úrnak, Izrael istenének igéje szerint, amelyet kijelentett szolgája, a Gathéferből való Jónás próféta, Amittaj fia által. Királyok második könyve, 14. rész, 24. és 25. vers. Jeroboám valóságos személy volt. Izrael valóságos nép volt. Hamát valóságos földrajzi hely volt, és nagyon valószínűtlen, hogy Jónás csak a képzelet szüleménye lett volna. Ezek történelmi adatok följegyzésén nyugszanak, és észszerű ahhoz a következtetéshez jutnunk, hogy Jónás valóban történelmi személyiség volt. Nagyon mellé beszél az az ember, aki azt mondja, hogy ez egy másik Jónás. Abban a feltételezésben nincs semmi észszerűség, hogy két Jónás lett volna, akinek az apja az Amittaj nevet viselte, és mindkettő prófétaként működött volna. Ez különösen nyilvánvaló, amikor megfigyeljük, hogy Jónás neve nem volt általánosan ismert név. Ez a név egyedüli itt a Királyok második könyvében, és magában Jónás könyvében fordul elő a Bibliában. Az Új Szövetségben is utalnak erre a könyvre. Csak egyetlen egy Jónásról beszél a Biblia, és őt történelmi személyként említi. Nagyon érdekes ebben a tekintetben, ha összehasonlítjuk Jónás esetét egy másik prófétának, Abdiásnak az esetével. Amennyire tudjuk, egyetlen kritikus sem vonta soha kétségbe annak az embernek a létét, akit Abdiásnak neveztek, és aki az Abdiás próféta könyvét írta, pedig semmi történelmi följegyzés sincs Abdiásról sem az Ó, sem az Új Szövetségben. A liberálisok elfogadják Abdiást, de elutasítják Jónást. Miért? Mert tagadni akarják az itt följegyzett csodát. Jónásról történelmi följegyzésünk van az Ószövetségben, és ugyanígy szól róla az Új Szövetség, ahol a földön eddig élt legnagyobb tekintély, az Úr Jézus Krisztus beszél róla. Ő személyesen hitelesítette Jónás történelmi személyiségét és a hallal kapcsolatos élményét. Lukács evangélium a 11. részének 30. versében ezt olvassuk. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Aztán Máté evangélium a 12. részének 39., 40. és 41. verse ezt írja róla. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Mihelyt valaki kétségessé teszi Jónás könyvének történelmi adatait, ugyanakkor megkérdőjelezi az Úr Jézus Krisztus szava hihetőségét is. Nagyon furcsa ezt hallani a liberálisoktól. Jézus a legnagyobb tanító volt, aki valaha élt, mivel a nagy tanító egyik jellemzője az, hogy amit tanít, az pontos és megbízható. Ha Jézus a legnagyobb tanító, akkor annak is helyén valónak kell lennie, hogy ő is hitelesítette Jónás könyvét. Ezt a kritikusok ellenvetéseire válaszoló szakaszt azzal akarom zárni, hogy idézem Sir Winston Churchillt, aki a Szentírás ihletettségének témájáról beszélt. Megvetéssel elutasítjuk mindazokat az okoskodó és mesterkélt mítoszokat, hogy Mózes csak legendás személyiség volt, akire a papság és a nép ráaggatta saját fontos szociális, erkölcsi és vallásos rendelkezéseit. Hisszük, hogy a legtöbb tudományos nézet, a legmodernebb és legracionalistább fölfogás a legteljesebb megelégedéshez jut, ha a Biblia történetét szó szerint veszi, és a legnagyobb emberi lénnyel azonosítja a legdöntőbb ugrást előre, amit valaha megfigyelhettek az emberi történelemben. Nem rendítenek meg minket száraz filiszter és dr. szőrszál hasogató professzor kötetei. Bizonyosak lehetünk abban, hogy ezek mind megtörténtek éppen úgy, ahogy leírja a Szentírás. Eddig az idézet. Jónás próféta volt, de kiskönyve nem profécia, benne semmi jövendőlésről nincs szó. Ehelyett az Jónás életének egy nagyobb eseményéről szóló személyes beszámoló, és benne Jónás, mint elbeszélő írja le tapasztalatát. Ez az elbeszélés két nagy üzenetet tartalmaz. Itt Izrael népének miniatűr képét látjuk a nagy nyomorúság időszakában. Ez a kép bemutatja, hogy Isten miként őrzi meg népét, a 144 ezeret, akiket a Jelenések könyve szerint megpecsétel. Itt egy csodálatos tanítást találunk Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatban. Ez a könyv valójában a feltámadás megjövendőlése. Az Úr Jézus maga mondta, hogy amiként Jónás jel volt a niniveieknek, ő is ugyanúgy jelként mutatkozik be nemzedékének a halálból való feltámadása által. Jónás könyve nem a halról szóló történet. A könyv igazán zavarba ejti a vele ellenkező világot, amely nagy ügyet csinál abból, hogy milyen nehéz elhinni a könyv tartalmát. Ez a könyv egy embernek a képe, aki visszatért a biztos halálból, és egy trónról szól, amelyen a megöletett bárány látható. Ez a bárány a feltámadt bárány, és a Krisztust elutasító világ egy napon majd kiállt a hegyeknek. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Jelenések könyve, 6. rész, 16. vers. Olykor e rövid füzet irodalmi szépségei elvesznek a mohó kritikusok által teremtett zűrzavarban. Jó tehát, ha visszaidézzük Charles Reedy angol irodalomkritikust és írót, aki tisztelettel adózva ezt írta a könyvről. Jónás története a leggyönyörűbb történet, amit valaha ilyen tömören megírtak. Jó, ha szemünk előtt tartjuk, hogy egy irodalmi ékszer és nem egy halról szóló történetet látunk magunk előtt. Egy másik kiemelkedő pont, amit hangoztatni akarok, hogy nem a hal a főhőse a történetnek, és a hal még csak nem is a fő bajkeverő a történetben. Ez a könyv nem is a halról szól, jól lehet a hal nagyon fontos eszközzé vált. A fő nehézség a megfelelő szemlélet követése. A hal pusztán ablakdísz és körítés. Minden színdarabban vannak kellékek és színfalak. Az egyáltalán nem számít, hogy Hamletet fekete, vörös, kék vagy fehér háttér előtt játsszák, az egyáltalán nem lényeges. Jónás történetében a hal többek között csak a kellék, és nem a főszereplő öltözőjét foglalja el. Ahogy Dr. G. Campbell Morgan mondja, a Biblia bármelyik könyvét vesszük elő, különbséget kell tennünk a lényegesek és a véletlenek között. Jónás könyvében a véletlen a hal, a növény, a keleti szél, a hajó, sőt még Ninive is. Itt a lényeges Jahve és Jónás, Isten és az ember, és a könyv éppen erről szól. A konzervatív tudósok Jónás könyve írásának idejét Krisztus előtt 745-re teszik, és állítják, hogy az eset körülbelül akkor ment végbe. Egyesek egészen a Krisztus előtti 860. év közelébe helyezik a történetet. Megítélésem szerint úgy tűnik, hogy a legjobb, ha Krisztus előtt 800 és 750 közé dátumozzuk a könyv írását. A történészek úgy ismerik azt a korszakot, mint amikor Ninive, amelyet Nimród alapított, az aranykorát élte, és amikor az asszír nemzet a maga korának nagy világhatalma volt. Azt a népet Krisztus előtt 606-ban pusztították el. Herodotosz, a nagy görög történetíró idejében Nimród városa már nem létezett. Amikor Xenofón elment a város mellett, akkor ott néptelen romokat talált, de bizonyságot tett arról, hogy a falak még álltak, és 50 méter magasra emelkedtek. A történészek most úgy becsülik, hogy a falak körülbelül 30 méter magasak, és 12 méter szélesek lehettek. Ninive hatalmas város volt, ahogy róla ez a följegyzés is mondja. Jónás könyvének rövidsége miatt a felszínes olvasó arra a következtetésre juthat, hogy semmi különösen jelentőségteljes nincs benne, csak a Jónást elnyelő halról szóló leírás. A nagy halat kétosznak nevezi a görög szöveg, ami nagy tengeri szörnyet jelent. Jól lehet, az lehetett cápa is, de nem gondolom, hogy az volt, mert a Szentírás azt mondja, hogy egy különös hal nyelte el Jónást. Jónás könyve 4 nagyon rövid fejezetből áll, és csak alig kétszerte hosszabb, mint Abdiás könyve, amely az Ószövetség legrövidebb munkája. Rövidsége miatt könnyen átsiklunk fölötte. Azonban ezeket a kis könyveket nem volna szabad kis prófétáknak neveznünk, mert mindegyik olyan, mint egy kis atombomba. Óriási erő van bennük, és beleillenek Isten programjába. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy Jónás próféta könyve is belekerült a Bibliába, és ezt Jézus Krisztus idézte tanításai folyamán. Segíts, hogy higgyek a te szabadban, higgyek abban, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, és a hit által életem legyen benned. Amen.